Hogy mit fogsz kapni a mai napon a szívedbe és az életedbe, ez teljesen rajtad múlik. Azon múlik, hogy milyen szívvel jöttél ma ide. Ha a szíved éhezi és szomjú hozza az igazságot, ha egy éhség van a szíveden, bármilyen probléma volt, ami ma a szíveden volt és idehozott, akkor megelégítetsz a mai napon. Ha azzal a szívvel jöttél ide, ha megnézem, hogy ma mit beszélnek és mit mondanak, hogy tudok-e egyáltalán én ebből hasznosítani valamit, vagy hazamegyek és gyorsan kikeresem az igéket, hogy hol hibázott a prédikátor, akkor azt fogod kapni, amiért idejöttél, és biztosan lesz, amit te másképp fogsz értelmezni, mint én, de én kértem az Urat, hogy adjon bölcsességet ebben a mai üzenetben, és hogy valamennyiőtök számára áldás legyen Isten igéje a mai napon. A mai tanításban a kételkedésekről és az aggodalmakról szeretnék szólni nektek. Az elmúlt időszakban tanításokat hallgattam ezzel kapcsolatban, olvastam, és ha hiszitek, ha nem, bár nem vagyok még olyan öreg az Úrban, 15 éves, de az én számomra is volt újabb és újabb kijelentés, ahogy a ti számotokra is, aki 20 éve van az Úrban, annak a számára is. Sőt, aki 50 éve van az Úrban, annak a számára is. Van, amikor hirtelen megvilágosodik valami, és megnyílik, és én 2-3 dologban is olyan megértést kaptam ebből, hogy úgy érzem, hogy ez van a szívemben, meg kell osztanom veletek, hogy jobban tudjuk hasznosítani az életünkben mindazt az áldást, amit a mennyei atyánk elkészített nekünk. Nyissuk ki a Bibliánkat a Márk evangélium 11. részénél. Márk evangélium 11. 22, 23-as és 24-es ige. Ezt már mindenki kívülről tudja. Márk 11, 22, 23, 24. És Jézus felelvén mondanékik, legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Hát most nagyon sokan azt mondjátok, hogy ezt az igét már 200-szor, 500-szor olvastam. Aki Kenneth Hagin könyveit, tanításait, amiből nagyon sokat megtaláltok kint a könyvespolcon, lapozgatják, ez egy alapige a Kenneth Hagin tanításokban. Tehát nagyon fontos, nagyon sokszor megálltunk már ezen az igén. De ha azt gondolod, hogy erről az igéről nem lehet újat mondani neked, akkor tévedsz. Mert nekem is tudott ez az ige újat mondani, és valamennyiünk számára tud újat mondani Isten igéje, amikor megnyilatkozik a számunkra. Nagy hitre van most szükségem a szívetekben. Nagy hitre, hogy olyan hittel, olyan nyitott szívvel álljatok ennél az üzenetnél, hogy el akarom fogadni, hinni akarok. Én mindig azt szoktam mondani, amikor valaki azt mondja, hogy könnyű neked van hited. Mondtam, megdolgoztam érte. Megdolgoztam. Nem engedem, hogy valaki az én hitemet megcsorbítsa. Nem engedem, hogy kisebbítse. Tehát most is, ha olyan szívvel jöttél ide, hogy a hitemet növelni fogja az Úr ezáltal a tanítás által, akkor jó helyen vagy, mert ezt meg fogja ma tenni. Honnan tudjuk megmondani, hogy hiszünk-e valamiben? Hogy hiszel-e igazán valamiben? Én azt hiszem, hogyha izgatottá válik a szívünk azzal kapcsolatban. Amikor én készülök egy szolgálatra, akkor keresem azt, hogy mi legyen az üzenet, mi legyen az üzenet. És akkor megfogalmazik, hogy miről kellene szólnom, és akkor elkezdek olvasni, igén elmélyedni, imádkozni, semmi. És egyszer csak még úgy megtalálom. Tudjátok, hogy bekattan, és akkor én olyan boldog vagyok, én rám olyan öröm és izgatottság jön, hogy ez az, ezt kerestem, megvan. Ez a hit. Tehát amikor a szívedben izgalom támad, hogy jaj, hát én ezt eddig nem is láttam, én ezt nem is így gondoltam, én ezt nem is így tettem, én ebből az igéből ezt nem is így hallottam, akkor van ott a hit a szívedben. Akkor tiéd az az ige, és megnyilatkozik számunkra. Azt mondja itt a Pál apostol, azt mondja az ige, bocsánat, Márk evangéliumban, legyen hitetek Istenben. Legyen hitetek Istenben. Ez egy nagyon fontos valamennyünk számára, hiszen mi hit keresztények vagyunk, mi hívő keresztények vagyunk. Én mindenkinek azt mondom, hogy én nem vallásos vagyok. Én hívő vagyok. Én hívő keresztény vagyok. Nekem hitem van. Tehát legyen hitetek, ezt az Úr Jézus mondja. Ez nem egy ajánlat, hogy próbáld meg. Próbáld meg, hogy tudsz-e hinni ebbe a dologba. Ha próbálkozást ajánlana az Úr, akkor feltételezné, hogy vagy tudsz hinni, vagy nem. Igaz? De ő biztos abban, hogy mi erre képesek vagyunk. Biztos abban, hogy te ezt meg tudod tenni. Legyen hitetek Istenben. Ez egy utasítás. Ez egy utasítás Istentől, amit nekünk adott. Aztán mit mond még ebbe az igébe? Ha valaki, ki az a valaki? A proféták, a papok, a farizeusok, az írástudók, ki az a valaki? Te meg én? Bárki. Bármelyikünk lehet a valaki, azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik. Mit csinál az a valaki? Szól a hegyhez. Imádkozik? Uram, mozdítsd el ezt a hegyet! Uram, segíts már, hogy ez a hegy elmenjen az útból! Elátkozom azt a hegyet! Nem! Azt mondja az ige, szól a hegyhez. Bárki közületek szólhat a hegyhez. Mi az a hegy? Mi az a hegy? Ebben az igében hallottunk már róla tanításokat, nem tudatlanokkal és írástudatlanokkal vagyok én itt körülvéve. A hegy a problémád, ami az utadban áll, ami megkeseríti az életedet, ami régelt, hogy régóta ott van az életedben, de te nem szeretnél, hogy ott legyen, mert kényelmetlenség, mert kellemetlenség, mert fájdalom, mert betegség, mert szegénység, mert olyan, hogy nem érzed tőle jól magadat. Tehát a hegy az a te problémád, a te életednek a problémája, amihez mit mond itt az ige? Mit kell csinálnod? Neked kell szólni hozzá. Szólni. Nem imádkozni érte, nem elküldeni. Szólnod kell a hegyhez. Megteheted, mert Isten igéje azt mondja. Istene az, aki a hegyeket az emberek életébe hozza. Hát, hogy legyen mind gyakorolni a hitünket. Nem Isten az. Nem Isten hozza a hegyeket, a próbákat, nem Isten hozza ránk. De elmondja-e Isten, hogy mit tegyél vele? Igen, elmondja. Szólj hozzá, és te szólj ahhoz a hegyhez. Én a te hegyedhez nem tudok szólni. Te, neked kell ezt megtenni. Ez lehet egy tünet, lehet egy helyzet az életedben, lehet egy daganat, vagy egy hatalmas adósság, vagy egy munkahelykeresés, bármi, ami a te életedben problémát okoz, neked kell, van tennivalód vele. Hát azt mondjátok, hogy de most mutasd meg, hogy hol van ennek a bibliai háttere, mert ugye mutass rá igét, akkor elhiszem. Ha az Új Szövetséget olvassuk, az Úr Jézus beszélt dolgokhoz. Szólt a fügefához, igaz? Szólt a szélhez. Szólt a tengerhez. Hát most képzeljétek el, ha én kimegyek, és akkor szóba elkezdek beszélgetni itt ezzel a hársfával az utcán. Hát aki elmegy mellettem, azt mondja, hogy itt valami mentális problémája van a nőnek, mert hát hogy beszélgethet egy fával? De ha ezt Jézus tenné, akkor minden elálmékodnánk, hogy igen, hát igen, ő Jézus. Neki hatalma van arra, hogy ő tudjon szólni. Ő neki könnyű, mert neki a fa is engedelmeskedik, a tenger is engedelmeskedik, a szél is engedelmeskedik. Drága testvéreim, ez nem csak Jézusnak adatott meg ez a hatalom. Végig fogunk menni az igéken, hogy minek alapján van nekünk is hatalmunk szólni dolgokhoz, hegyekhez és problémákhoz. Nagyon sok keresztény csak azt ismeri, hogy kérni és könyörögni kell Istenhez, és Isten majd, ha úgy gondolja, megadja, ha úgy gondolja, nem adja meg. Ha nem volt elég jó, ha nem érdemled meg, ha nem volt elég alázatos, majd nem kapod meg, majd csak vigyázz, hogy mit csinálsz. Nem így működik. Nem így működik, mert azt mondja, hogy hatalommal szólhatunk, és mi hozzátesszük már Jézus nevében, mert nekünk adta ezt a hatalmat a számlánkhoz, az adósságunkhoz, és minden más problémánkhoz. Nézzünk rá néhány példát a Bibliából, hiszen mindig igével erősítetik meg minden állítás. A Lukács evangélium 4.38-ban, nyissátok ki a Bibliátokat, Lukács evangélium 4.38. Itt Péter anyósáról beszél, akik hideg lelésben szenved, és miután Lukács írta ezt az evangéliumot, aki orvos volt, és azt mondja, hogy nagy hideg lelésbe feküdt, tehát ezt feltételezzük, hogy egy nagyon magas láz volt. Ez egy nagyon magas, 40 fok fölötti láz volt, a nagy hideg lelés, ha már Lukács azt írja róla. Lukács evangélium 4.38. Azután a zsinagógából eltávozván a Simon házába méne az Úr Jézus. A Simon anyósa pedig nagy hideg lelésben feküdt, és könyörögtek neki érte. Hát mester, tegyél valamit, hát nézd meg, itt ez az asszony, és milyen beteg. És Jézus mellé állván elkezdett imádkozni? Nem. Megdorgálá a hideg lelést, és az elhagyá őt, és ő azonnal felkelvén szolgált nékik. Kihez szólt itt Jézus? Az asszonyhoz? Nem. Péterhez? Nem. Istenhez? Nem. Az ördökhöz? Nem. A hideg leléshez szólt. A lázhoz szólt Jézus. Most itt nagyon nagy kérdés van, megdöbbentő kérdés. A láz az hal? Hal a láz? Mi lett a következménye, hogy szólt hozzá Jézus? És az elhagyá őt. Tehát valószínű a láz hallotta, amit Jézus mondott, mert engedelmeskedett neki. Tehát ha a láz hall, ha a láz hall, akkor a fájdalom is hall, a daganat is hall, a pénztelenség is hall. És nagyon fontos, Jézus szavára elhagyta az asszony. Vajon mi okozza azt, hogy a láz hall, hogy a daganat hall, a probléma a hegy hall? Drága testvéreim, számomra ez egy új megértés volt. Mert ezen a bolygón minden, ami van, teremtő szóra teremtetett. A szót érti minden, mert azt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. És minden, ami itt a földön van, érti a hitben kimondott szót. Tehát érti a láz, érti a daganat, érti a fájdalom, érti a pénz, érti a helyzet, mert így működik ez a bolygó, Isten így teremtette. És minket Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett, hogy működjünk ugyanúgy, ahogy ő. Tehát ugyanúgy azt mondjuk a hegynek, akkor a hegy meghallja, amit mi mondunk, mert a hegy hall, a problémád hall. Meg kell tanulnunk ezt az elvet működtetni az életünkben. Azt mondja, mindenkinek tudnia kell, hogyha valami ott áll az útjában, ahhoz szólnom kell. Szólnom kell. Most mindenkinek tudnia kell, hogy aggódással és aggodalommal nem fogja tudni megoldani a lázas gyerek gondját. Nem tudja a lázat levinni. Jézus sem aggodalmaskodott ott, mellett, hogy mi lesz ezzel a szegény asszonnyal, hívjatok egy orvost, hanem megdorgálta a lázat, és az elhagyta őt. Szólt a lázhoz, és az elhagyta őt. Nem háríthatjuk Istenre azt, amiről azt mondta, hogy teted meg. Van mindig egy része Istennek, és egy részünk nekünk. Egybe biztosak lehetünk, drága testvéreim, hogy Istennél nincs hiba. Ha nem működik a dolog, a hiba mindig a mi készülékünkben van. És nézzünk még egy példát a szavak csodálatos erejére. A Máté evangélium 21.18-ban. Nézzünk egy másik példát. A fügefa példáját szoktuk említeni többször is, Máté 21.18-tól kezdve olvassuk tovább. Reggel pedig a városba visszajövet, Úr Jézusról van szó, megéhezék. És meglátva egy fügefát az út mellett odaméne, és nem találja azon semmit, hanem csak levelet, és mondja annak, kihez beszél? A fához beszél. Gyümölcs rajtad ezután soha örökké ne teremjen. Tehát azt mondjuk, hogy megátkozza a fügefát, így hívjuk ezt a történetet. Ki az a rajtad? A fán? A fához beszél. És a fügefa azonnal elszárada. Meghallotta, amit Jézus mondott? Meghallotta. Engedelmeskedett a hit szavára? Engedelmeskedett. És látván ezt a tanítványok elcsodálkozának, mondván, hogyan száradt el a fügefa ilyen hirtelen? 21-es igében Jézus pedig felelvén mondanékik, most figyeljetek, drága testvéreim, ez a mi jogosítványunk. Bizony-bizony mondom néktek, ha van hitetek, és nem kételkedtek, nem csak azt cselekszitek, ami e fügefán esett, hanem ha azt mondjátok ennek a hegynek, kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen. Átadja ezt a jogosítványt. Tehát ti is megcselekedhetitek ugyanazt, de van egy feltétel. Ha van hitetek, és nem kételkedtek. Van hitetek, és nem kételkedtek. Mivel kezdtem az első igét? Legyen hitetek Istenben. Ha van hitem Istenben, akkor elhiszem, hogy ő megcselekszi, hogy amit az igéjébe nekem adott, az működni fog az én életemben. Meg tudjuk tenni. Mi is meg tudjuk tenni. Ha szólunk ahhoz a dologhoz, nem kételkedünk, hanem hisszük, hogy amit mondunk, megtörténik, meg lesz az nékünk. Meg lesz az nékünk. Ez a szívedbe bizonyosságként kell ott legyen, de feltétlenül kell hozzá a te hited. Az Úr mutatja nekünk, hogy hogy működik az ő országa. Azt mondja, hogy emelkedjetek már föl oda, ahova én vagyok. Tegyétek már azt, amit én mutattam nektek. Hát néhány nap múlva, néhány rövid idő alatt elmegyünk innen, és együtt fogunk működni az Úrral, együtt fogunk tevékenykedni, és így tanít minket, hogy tanuljuk már meg, hogy ami az utunkba kerül, készülj föl, hogy szólnod kell hozzá. Tehát bizony mondom néked, ha van hited és nem kételkedsz, nem csak azt cselekszed, ami a fügefán esett, hanem ha azt mondod ennek a hegynek, kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is megtörténik. Tehát, drága testvéreim, megtehetjük, amit Jézus mondott, parancsolt nekünk, megtehetjük, mert ő megparancsolta, hogy ezt tegyétek. Nézzünk még egy bizonyítékot, hogy van-e jogunk ezt megtenni. János evangélium 14-12-es igéje. János 14.12. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyet én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Hát ez egy hatalmas jogosítvány. Hatalmas. Aki hisz én bennem, legyen hitetek Istenben. Aki hisz én bennem, cselekszi azt, amit én, sőt, még annál nagyobbakat is, mert én ott vagyok fönn. Ott vagyok fönn. Elintézem, megteremtem neked, ami nincs. Tehát megvan a jogosítványod rá. A Márk 11.22 azt mondja, legyen hitetek Istenben. Más fordítás szerint legyen isteni fajta hitetek. Isten országában minden hit által működik. Működjünk hát mi is úgy, ahogy ez Isten. Sokan azt tanítják, hogy az életben minden Istentől függ. A Biblia azt mondja, hogy nem egészen. Nekünk is van dolgunk ebbe. Az ige azt mondja, hogy te állj ellen az ördögnek, az ige azt mondja, hogy te szólj a hegyhez, tehát akkor történik meg a változás, és megvan minden, láttuk az igébe, amit téged erre feljogosít. Sok azt mondják, hogy amit kimondunk a szánkkal, az meg lesz nekünk. Nem minden. Nem minden. Mert amiben nincs ott a hited, az nem lesz meg neked. Csak a hitben kimondott szavaid fognak valóságba jönni, csak annak a szava, aki nem kételkedik a szívében, és aki hisz, annak a szava fog valóságá válni, és bejönni az életébe. Márk evangélium 11.23, még egyszer ugyanerre az igére térek vissza többször. Ha azt mondod, és nem kételkedsz a szívedben, az valóságba jön, hiszed, hogy megtörténik, és meg lesz néked. Arról szeretnék most veletek szólni, hogy mi az a kételkedés? Mi az, hogy kételkedni? Jó-e kétségek között lenni? Igen vagy nem? Nem. Akkor késedelem nélkül és kudarcok nélkül megkapnánk a dolgainkat, és mit mond Jézus, mi lesz, ha nem kételkedsz? Meg lesz neked, amit mondtál, ha nem kételkedsz. Tehát ez a kételkedés, ez egy nem jó dolog az Isten országának működésében. Nem jó dolog. Nem legtöbbször, vagy néha meg lesz neked. Minden alkalommal meg lesz neked, ha hiszel, és nem kételkedsz. A Jakab levél első részében, megvárom, míg megkeresitek, Jakab levél 1, az 5-ös igétől a 8-asig, Jakab 1, 5-től 8-ig. Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek készségesen, szívesen adja, de kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Megint itt ez a kételkedés szó. A kételkedés azt jelenti, hogy kettő dolog között vacilálsz, vagy több dolog között. Látjátok, a magyar nyelv milyen gyönyörű, a kétkedés, két dolog. Nem vagyok biztos egyben. Nem vagyok biztos, hogyha szólok a lászhoz, az lemegy, oda készítem hamar az algópirint is. Ez kételkedés, igaz? Ha nem vagyok biztos benne, hogy ha én imádkoztam a kér imádságomban, megkapom, akkor keresek egy másik utat is. Bebiztosítom magam. Kétségek között, legalább két dolog között vacilálok, azt jelenti. Legalább kettő dolog között vacilálok. Ezt jelenti a kételkedés. Biztos vagyok Isten igéjében? Nem. Hitben vagyok? Nem. Kételkedésben vagyok. Kételkedésben vagyok. Vagy egyik, vagy a másik. Ha ez nem működik, akkor még mindig ott van a másik megoldás. Ha nem hozza be az Úr a pénzt a házamba, na akkor holnap talán elmegyek és kölcsön kérek a szomszédtól. Ha mind a két dolog ott van a szívedben, akkor nincs ott a hit, hanem a kételkedés van ott. Vacilálsz, két elmélyű vagy, kettő vagy háromféle alternatívába gondolkodsz. Nagyon sokszor beszélt Sanders pásztor arról, hogy amikor valaki egy gyógyulást kér, tehát betegség próbájában van, akkor vagy az ige mellett tegye le a voksát, vagy az orvosa mellett tegye le a voksát, vagy a természetgyógyásza mellett tegye le a voksát, de az az ember, aki ide-oda kapkod, innen is egy kicsit imádkozzatok is értem, de azért elmegyek az orvoshoz, meg még meg is operáltatom magam, meg holnap még a füvesasszonyhoz is elmegyek, hát ha van valami csodaszere. Mit kap az ilyen ember? Semmit. Azt mondja az ige, a kételkedő nem kap semmit. Mert aki kételkedik, nem kap semmit. Aki kételmélyű, aki több lehetőség között vacilál, nem kap semmit. Így folytatja a Jakab levél. Mert aki kételkedik, hasonlatos a tengerhabjához, amit a szél ide és tova hány. Mert ne higgye az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A kételkedő a minden útjában állhatatlan ember. Drága testvéreim, azért mondom lassan, egyrészt már a tolmácsoknak megígértem, másrészt azért mondom lassan, mert mi mindig figyelünk arra, ha nem nyer megválaszolást az imánk, vagy nem mozdul el a hegy az életünkből, hogy hol hibáztam el. Én mindig bennem volt az, hogy szeretetben járni, megbocsátani. Ezt már tudjuk kívülről, hogy igenis rögtön valami, megkeresek valamit, ami akadály. De az, hogy én kétségek vannak a szívemben, hogy én kételkedem abban. Nincs ott az a bizonyosság, hogy ez az én utam, ezen kell járnom, akkor nem kapom meg. Nem kaphatom meg az Úrtól. Azt írja itt az ige. Én azt mondtam a gyülekezetemben, amikor erről tanítottam a drága szenteknek, hogy ha nem vagy biztos a hitedben, akkor vedd be a gyógyszert. Akkor vedd be a gyógyszeredet. Mert akkor meg fogsz halni. Nem lehet játszani ezzel. Biztosnak kell lenned az igében való hitedben. Meg kell állni, ha kétségek vannak benned, akkor válaszd azt az utat, amelyiket akkor az orvosodba bízol jobban. Mert nem tudsz más csinálni. De az, hogy jaj, én eljátszom, hogy most hitben vagyok, de a szívem mélyén ott van, hogy egyfolytában azon rettegek, hogy mi lesz, ha rosszul leszek, ne csináld, mert az ördög hozza, és tényleg rosszul leszel. Tehát a hitedről meg kell, hogy győződj. A kételkedő tehát azt jelenti, hogy két dolog között vacilálsz, a kettőt neked egyé kell választani. Hát nagyon sokan mondják erre, hogy igen, igen, én imádkoztam, de... Hát ez mégiscsak ez az ima nem úgy működött az én számomra. Amikor elolvasod az igét, azzal a problémával kapcsolatban, ami neked gondot okoz, és a végére oda teszed a de szócskát, akkor már ott van a kételkedés a szívedben. Akkor már nem az ige az elsődleges. Mondjuk el együtt az 1 Péter 2.24-es igeverset, tudjátok kívülről. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. De van ott? Nincs. Mi van utána? Pont. Vége. Az igének itt van vége. Akinek sebeivel gyógyultatok meg. Nincs az, hogy de, majd, talán, holnap, ha így, ha úgy. Pont. Az ige eddig szól. A pont olyan, mint egy stopptábla. Sokan átmennek a stopptáblán, és összetörik magukat. Az ige eddig szól, és nem tovább. Nézzük a másik igét, a Filippi levél 4.19-et szerintem. Ezt is tudja mindenki kívülről. Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket, az ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. Ha, néha, talán, pont. Itt is pont van. Nem néha, nem talán, nem esetleg, nem remélem, hanem be fogja tölteni. Stopp. Ennyit mond Isten igéje, és Isten igéje az igazság. Meg kell állnunk ott, ahol az ige is megáll. És ezt gyakorolnunk kell, gyakorlatoznunk kell, tehát amit eddig a szívetekbe szerettem volna, hogy gyökeret verjen, igenis minden teremtett dolog a földön hall. Engedelmeskedik a hit szavának. Hall, ahogy a fügefa hall, hall a láz, a fájdalom, a daganat, a pénz, egy helyzet, mert hang alapján lett teremtve. Tehát minden hal. A másik, a kételkedés azt jelenti, hogy két dolog között vacilálok, vagy még három fölött is. Kételkedem, nem vagyok biztos. Ha kételkedés van, nincs hit, és ne higgye az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. Tehát, ha kételkedés van a szívedben, nem kapod meg a választ. Menjünk tovább az aggodalmakra. A Filippi levél 4.6-ban nyissuk ki a Bibliánkat. Ez az Úr Jézus, mondhatom, parancsolata az aggodalommal kapcsolatban. Filippi 4.6. Semmi felől ne aggódjatok. Ki mondta ezt? Jézus. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egy másik fordítás azt mondja, hogy ne legyen benned semmi aggodalom. Azt írja az ige, hogy próbálj meg ne aggódni, lehetőleg. Nem azt mondja, mert akkor megadná neked a lehetőséget, hogy hát esetleg nem sikerül nem aggodalmaskodni. Határozott utasítás, semmi felől ne aggódjunk. Azt mondom, hát a gyerekem felől se, a felől se, a pénzem felől se, a felől se, az édesanyám felől se, a felől se, a munkám felől se, az ország felől se, Izrael felől se aggódjak. A semmi a semmi. Semmi felől ne aggódjatok. Azt mondja az itt az ige. Ha amikor azt mondjuk, hogy ne kételkedj, akkor azt is mondjuk, hogy ne aggodalmaskodj. Ne aggodalmaskodj, mert aki kételkedik, az aggódik, hogy nem fog működni egyik dolog, ugye? Nem működik az igen, nem működik számomra, a kézrátétel nem működik számomra, az ördög megkötözése nem működik, a közös akaratúima nem működik. Ha kételkedem, már aggódom, hogy mi lesz akkor, ha bekövetkezik valami más. Mert ha aggodalmaskodunk, megnyílunk a kétségeknek, és már nem kaphatunk semmit az Úrtól. Tehát mit mondott Jézus? Semmi felől ne aggódjatok. Mondjuk ki valamennyien. Semmi felől ne aggódjatok. Van-e, történhet-e olyan helyzet az életünkben? Lehet-e olyan súlyos helyzet, amikor szabad aggódni? Lehet-e? Én nem találtam olyan igét, amiben azt mondta Jézus, hogy semmi felől ne aggódj, kivéve ha halálos beteg vagy, kivéve ha a gyermekedről van szó, kivéve ha. Tehát az Úr tudta, hogy mi képesek vagyunk rá, és drága testvéreim, ha hiszitek, hanem ez egy parancsolat. Nem kérés, próbálj meg ne aggódni. Ez egy parancsolat. Semmi felől ne aggódjatok. Mégpedig egyik leggyakrabban megsértett parancsolata az Új Szövetségnek. Nem is gondolunk rá. Annyiszor megsértjük ezt a parancsolatot. Már vigyázunk a szeretetre, már vigyázunk a szánkra, és az aggódásunkkal viszont kilopjuk az áldásokból magunkat. Van erre több példa is, és nagyon sokan kudarcot vallottak az életükben, a hit megvallásukban, mert az aggodalmaskodás meglopta őket. Meglopta őket. Ne csodálkozzunk ezen, hiszen ez legalábbis nálunk, Magyarországon is, ebben a népcsoportban, ahol élünk, ez egy tradíció. Ezt elvárják tőlünk. Erre neveltek minket. Hogy az anyák aggódjanak a gyerekükért, az apák aggódjanak, hogy fönn tudják tartani a családjukat, hogy aggódjál a munkahelyedért, aggódjál az ország gazdasági helyzetéért. Aggodalom, aggodalom, nem is vagy becsületes gyereke a szülődnek, ha nem aggodalmaskodsz érte. Hát milyen ember az, az édesanyját bevitték a kórházba, ez még nem aggodalmaskodik, ugye? Erre neveltek, erre kaptuk a példát. Hogy történik valami rossz, jön egy hegy, egy probléma, hát akkor a rendes ember aggódik a másikért, mert ha nem aggódik, akkor nem is szereti, ha nem aggódik, akkor nem is számít neki, hogy mi történik vele. Ha nem figyelünk oda, mi is erre tanítjuk a gyerekeinket, mi is erre adunk példát nekik, mert mi is az aggodalmaskodásunkkal, mi is a szüleinktől láttuk, hogy illik aggodalmaskodni, hogy jaj, mi lesz akkor, odaérte apád időben, megjön-e az a pénz holnapra, miből fogjuk ezt kifizetni. Ezt láttuk egész életünkbe, természetesnek vesszük. És akkor most jön itt az ige, és jön az Úr Jézus Krisztus, aki ad egy parancsot nekünk, hogy ne aggodalmaskodj semmi felől. Hát drága testvérem, ez engem egy kicsit úgy megdöbbentett, hogy erre nagyon oda kell figyelni. Ez nem mindegy. Mondjuk ki, hogy nem aggodalmaskodom. Soha nem aggodalmaskodom. Semmi felől. Halleluja. Így lesz a valóságban is. Ez komoly hitben járást igényel. Nagyon komolyan meg kell bíznod abban, aki az ígéretet tette, és meg kell bízni az Úrban. El kell döntenünk, mi az, amiben hiszel. Mit mond a legelső sora a igének, amit ma olvastam? Legyen hitetek Istenben. Miben hiszel? Istenben. Miben hiszel? Istenben. Kiben hiszel? Istenben. Miben hiszel? Az igéjében és Istenben. Tehát el kell döntenem magamban, hogy az életem minden dolgában kiben hiszek? Istenben. És miben hiszek? Miben állok meg? Az ő szent igéjében. Amikor Jézus megkísértette az ördög, mit mondott? Ó, nálunk ezt a rabbi nem így tanítja. A mi gyülekezetünkben ez nem így szokás. Azt mondta, meg van írva. Az igével válaszolt. Ezt hitte és tudta. Nézzük meg a Máté evangélium 6. részében. A 25-östől szintén az aggodalmaskodásról szólít Jézus nagyon határozott utasításokat. Máté 6, 25-től a 27-ig. Máté 6, 25-től a 27-ig. Én, ha megengeditek, egy bővített fordítás alapján olvasom. Mondom nektek, ne aggódjatok a mindennapi élet felől, hogy van-e elegendő ételetek, italotok, ruházatotok. Nem többet foglal-e magában az élet, mint magát az öltözetet? Nézzétek meg a madarakat, nekik nem kell vetniük és aratniuk, a csőre betakarítaniuk, azért, mert a ti mennyei atyátok eteti őket, és ti sokkal drágábbak vagytok azoknál. Képes-e a ti aggodalmaskodásotok megnövelni a termeteteket akár egy arasszal? Ez ebben a bővített fordításban úgy van, hogy képes-e a ti aggodalmaskodásotok egy pillanatnyival is meghosszabbítani az életeteket? Képes-e az aggodalmunk egy pillanattal is meghosszabbítani az életünket? Mi a véleményetek? Igen? Nem. Ki az, aki még fél évet hozzáaggódott az életéhez? Működik ez a dolog? Nem. Tehát itt azt mondja, hogy képes-e, hogy aggodalmaskodással termetedet se növelheted meg egy arasszal. Egy hajat szálát nem tudsz fehérről feketére változtatni aggodalmaskodással. Az életedet egy másodperccel nem tudod meghosszabbítani az aggodalmaskodással. Milyen tehát az aggodalmaskodás? Milyen érzés? Rossz, káros és rossz. Az aggodalmaskodás, tudjátok, mit tesz? Gyomorfekélyt okoz, szívinfarktushoz, depressziót hoz. Tehát kimondhatom nyugodtan, hogy az aggodalmaskodás egy olyan érzés, ami csak negatív irányban működik. Pozitív irányba soha. Nem sikerült még egy ruhát beaggódni a szekrényedbe, igaz? Melyik apa az, akinek sikerült a pénztárcáját föltötteni aggodalmaskodással? Melyik anya, aki leaggodalmaskodta a gyereke lázát? Nem működik, drága testvérem, meg kell érted a szívedbe, hogy az aggodalmaskodás rossz, egy negatív érzés, ami csak negatív irányba működik. Kárt okoz nekem, nem viszi előbbre a hegyet, a problémát, de megakadályozza, hogy Isten igéje elvégezze, amiért küldte. Igaz? Mert ha kételkedem és aggodalmaskodom, ne higgye az ilyen ember, hogy kaphat valamit. Tehát, ha elkezdek aggodalmaskodni, akkor már az igém sem működik számomra, mert nem kapok választ. Amellett, hogy magamat teszem tönkre, tönkreteszem magamat, és nem fogok tudni előbbre jutni ebben. Na hát erre most azt fogjátok mondani, hogy igen, ezt nagyon könnyű mondani, ezt írtó könnyű innen szószékről kijelenteni, de próbáld meg azt, amikor kapsz egy ilyen hírt, egy olyan hírt, egy amolyan hírt, összeugrik a gyomrod, aztán utána mit csinálsz. Drága testvéreim, az aggodalom nem működik, azért ezt mondjuk ki minden. Az aggodalom nem működik. Az aggodalom nem hasznos. Az aggodalom csak negatív irányba működik. Miért tesszük akkor mégis? Mert erre tanítottak bennünket. Mert erre neveltek bennünket, és tudomásul kell vennünk, hogy az aggodalom mindig csak rosszabbá teszi a helyzetet. Rosszabbá teszi a helyzetet, mert az Isten igéjébe vetett hitünk annak annyi. Nem vagy hitben. Nem vagy hitben, hiába gyakorolod bármelyik módját a Jézustól neked kapott hatalomnak, nem fog működni, ha aggodalmaskodsz és kétségeid vannak. Itt fehéren, feketén le van írva az igében. Hogyan lehetne aggodalmak és kétségek nélkül élni? Azt mondja itt a 32-es igében, folytatjuk. Ne legyetek olyanok, mint a pogányok, akik mélyen aggodalmaskodtak ezek felől, a dolgok felől. Vannak keresztények, akik úgy viselkednek, mintha szentebbek lennének másoknál. Idézőjelben mondom ezt a szenteket. Tudjátok, én most egy ilyen szenteskedésre gondolok. És aki valaki elszív egy cigarettát, vagy megiszik egy sört, akkor azt már bűnösök bűnösének elmondják. Pedig higgyétek el, drága testvéreim, hogy nem az az igazi világi viselkedés. Az aggodalmaskodás és a szellemi dolgok sokkal nagyobb bűnök. Az aggodalmaskodás bűn. Mert azt mondja a Róma levél, ami nem hitből van, bűn az. És az aggodalmaskodás egyáltalán nincs hitből, és Jézus parancsolata ellenére tesszük, mikor aggodalmaskodunk. Hát akik nem üdvözültek, akik nem ismerik az Úr Jézust, azok aggodalmaskodjanak nyugodtan, ők úgy gondolják, hogy ezzel fogják az életüket megoldani, bennük van a kételkedés és az aggodalom. De mikor ebben az előző igében is Jézus háromszor mondja ki, ne aggodalmaskodjatok az ételetek, italok felől, ne aggodalmaskodjatok a ruházatotok felől, ne aggodalmaskodjatok, és a 34-es igében azt mondja, ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, mert a holnap majd gondoskodik magáról, ez is a bővített fordítás, a mai dolgokkal foglalkozzatok, így mondja az eredeti ige, megvan minden napnak a maga baja, a maga dolga, amivel foglalkozz. A mai teendő épp elég a számodra. És itt harmadszor, ne aggodalmaskodja holnap felől. Azt mondja egyik drága testvérem a gyülekezetben, hogy ő egyfolytában attól retteg, mi lesz, ha meghal a férje, és ő egyedül marad. Mondom, drága testvérem, tudod, hogy te holnap reggel fölébredsz? Azt mondja, nem. Mondom, akkor miért aggodalmaskodsz te, és félsz attól, hogy majd, ha egyszer bekövetkezik, hogy a férjem meghal, és én egyedül maradok, mondom, örülj a férjednek ma reggel, hogy ő is fölébredt, meg te is, aztán szeresd, és ne keserítsd meg minden pillanatát. Ennyit tehetsz érte, és tedd le az aggodalmaidat. Mert nem tudhatjuk, hogy mit hoz a holnap. Elég a mai napnak a mai gondja. Foglalkozzunk és oldjuk meg a mai dolgunkat. Köszönjük meg Istennek. Hiszen a következő lélegzetvételet tőlem függ. A következő szívdobbanásodat ő adja. Miért megyünk előre, hogy mi lesz a jövő hónapban, hogy fogom fizetni a számlámat, Istenem, mi lesz a karácsonnyal, mi lesz ezzel az országgal, mi lesz ezzel? Van, aki imád aggodalmaskodni. Drága testvéreim, nincs hitben, nem kaphat az Úrtól semmit. Nem kaphat semmit. Ez nagyon fontos, hogy a szívetekben ott legyen, és ez semmi más, mint egy elhatározás kérdése. Egy elhatározás kérdése. Amikor én erről tanításokat hallgattam és olvastam, akkor megbeszélgettük otthon a családban, és azt mondtuk, hogy nem aggodalmaskodunk. Ebben a házban nem aggodalmaskodunk. Ebben a kocsiban nem aggodalmaskodunk. És ebben a gyülekezetben nem aggodalmaskodunk. Mert mi hiszünk a nekünk tett ígéretbe, hiszünk az igébe, és megállunk Isten igéjén. Tehát próbáld meg most, én azért mondom, próbáld meg. Képes vagy rá. Képes vagy, mert már tudod, hogy az aggodalom árt. Az aggodalom negatív irányba viszi a dolgokat. A kétség negatív irányban viszi a dolgaidat, és nem tudsz hitben is lenni, meg aggodalomban is egyszerre. Nem tudsz hitben lenni, és kételkedésben lenni, és majdnem mindegyik ige az ígéretről azt mondja, hogy kérje hittel, semmit sem kételkedvén. Ha hiszel, minden lehetséges annak, aki hisz. Tehát a hit mindig ott kell, hogy legyen, és mindig a hiten, akkor tudsz megállni a hiteden, Isten igéjén, ha eldöntöd magadban, hogy az aggodalmaskodás rossz, az aggodalmaskodás káros, az aggodalmaskodás nem használ nekem, és nem viszi előbbre a dolgaimat. Akarattal tedd le. Nem tudjuk azt megtenni, hogy az elménkbe ne jöjjenek ezek a gondolatok. Ez mindig jön. Hozza az ördög a félelmeket, hozza a megpróbáltatásokat, és hozza az aggodalmakat. Vedd elő az igét, van mit tenned ilyenkor. Csendesedj el, keresd ki az igét, ülj le, imádkozz. Ha valakit úgy gondolod, hogy aggódolod ki, máskor aggódni szoktál érte, akkor imádkozz. Imádkozz érte. Valld meg a helyzet fölött, vagy a fölött Isten igéjét. Olvasd el 5-6-10-szer, legyen a szemed előtt. Halld a füleddel, mondd ki, vedd elő az imakönyvet. Imádkozz nyelveken, és azt mondja az ige, ejtsél fogjul minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Kapd el, takarodj, takarodj. Úgy lesz az életben, ahogy megvan írva. Az én életemben úgy lesz, ahogy megvan írva. El kell kapni ezt a gondolatot, és elzavarni onnan. Tennivalónk van vele. Tudunk tenni, gyakorolni kell. Gyakorolni kell. Még egy nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos ezzel kapcsolatban, ami a szívemet úgy megdobogtatta, ez pedig a magvető példázatával kapcsolatos. A Máté evangélium 13. részében vagyunk. Tudjátok, hogy a magvető az igét veti. És Jézus, mikor elmondta a magvető példázatát, akkor magyarázatot kértek rá a tanítványok. És itt elmondta, hogy ami az útszélre esett, ami ide esett, ami oda esett. A 22-es igét nézzük meg. Máté 13:22. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét. De a világnak gondja, és a gazdagságnak családsága elfojtja az igét, és gyümölcsöt nem terem. Nézzük meg egy bővített fordítás szerint. Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét, be is fogadja, de ennek az életnek az aggodalmai, és a gazdagságnak a megtévesztése elfojtja azt, és gyümölcstelenné teszi. Drága testvérem, az aggodalom nem csak káros, nem csak negatív, mit csinál? Elfojtja az igét. Megfojtja az igét. Isten miért küldi az igéjét a szívedbe? Hogy áldás hozzon neked, hogy elvégezze azt, amiért küldte. De ha ott az aggodalom, megfogja és elfojtja az igét, nem tud gyümölcsöt teremni az ige az életedbe. Nem tud gyümölcsöt, mert az aggodalom e világnak gondjai miatti aggodalmad elfojtja az igét. Az ige Jézus. Elfojtja Jézust az életedben. Az aggodalom káros. Az aggodalom rossz. Parancsolata van rá Jézusnak, hogy ne aggodalmaskodjatok. És lehetséges-e, hogy mi nem tudtuk azt, én nem tudtam azt, hogy az aggodalmaskodással az ige nem tudja megteremni a gyümölcsét a 30-szor, 60-szor, 100-szor annyit az életemben, mert elfojtja az én aggodalmaskodásom. Azt az igét, úgy, mint amelyik mag a tövisek közé esett. Megdöbbentő számunkra, hogy az aggodalom ennyi minden kárt okozhat nekünk, pedig azt mondja az ige, hogy a menny és a föld is elmúlik, de az ige megmarad. Én mikor ezeket az igazságokat a szívembe megértést kaptam róla, én azt mondtam, hogy én gyűlölöm az aggodalmat. Gyűlölöm az aggodalmat. Nem az aggodalmaskodó embereket, az aggodalmat. Gyűlölöm a betegséget, nem a beteg embereket. Gyűlölöm a szegénységet, nem a szegény embereket. Magát az aggodalmaskodást, és minden eszközzel és minden erővel azon leszek, hogy kiírtsam az életemből. Hogy nehogy én is erre mutassak példát a gyerekeimnek, hogy jaj, mennyire aggódom, még 8-szor fölhívlak ma, hogy hogy vagy édesfiam, még most már 2 centivel lejjebb ment az aláz, vagy följebb ment az aláz. Nem aggodalmaskodom, megteszem, imádkozom, leteszem az Úr kezét, hiszek, hitben maradok. Ha hitben maradsz, működni fog az életedben. Ilyenkor szólni kell az Úrhoz, hogy Uram, minden gondomat rád vetem, mert neked gondod van rám. Az igét nem engedjük elfolytani magunkban. Ha az Úr Jézus szolgálatából nézünk néhány példát, nem fogom most felolvasni már, mert nem akarom az időt húzni. Jézus, mikor a tanítványaival a tavon ment, és már félig volt a csónak, ő meg ott szundikált hátul a csónakban, már csupa víz volt minden, rettegtek és féltek a tanítványok, aggodalmaskodtak. Azt mondta nekik Jézus, miért vagytok tele félelemmel? Itt vagyok veletek. Itt vagy. Jézus velük volt a csónakban, és mégis aggodalmaskodtak. Tehát ez mindenhol, minden embernél emberi tulajdonság, azt mondja, hogy miért vagytok teljesek félelemmel? Mit mondott Péternek, amikor a vízen járt, és levette róla a szemét, és sűjeznéd? Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Miért? Miért aggodalmaskodtál te is? Nem bíztál bennem? Hát én nyújtottam feléd a kezemet. Nagyon fontos és nagyon érdekes dolog, hogy le tudjuk ám tenni az aggodalmainkat. Én egy példát tudok nektek elmondani, amikor a unokáim születtek, és az első unokám született, nem akart enni, tehát nagyon, és az édesanyja már olyan fáradt volt, 2 percenként sírt a gyerek, sírt a mama, tudjátok, az első babánál gyakorlatlan az ember, és a teljes kimerülés határán volt már az anyuka, és akkor elmentem hozzájuk, és mondtam, hogy add nekem ide a gyereket. És ide adta nekem, és mondta, most te menj a szobádba, és pihenj. Bement a szobájába, a szülés óta nem aludt végig 1 órát, és 4 óra hosszáig aludt. Mikor kijött, akkor mondom meg, hogy olyan nagyot aludtál. Azt mondja, hát odaadtam neked a picit. Drága testvéreim, ez az, amikor megbízunk valakiben. Megbízunk. Ő olyan nyugodtan aludt, mert tudta, hogy a baba jó kezekben van. És ugyanígy vannak a kismamák, amikor megjön a nagymama és átveszi a babát, akkor az anyuka végre elalszik, mert minden meg van oldva. Nem történhet semmi baj a babával, mert ott a mama. Tehát ez az érzés, ez a nyugalom kell, hogy eltöltse a mi szívünket. A mennyei atya itt van. Nekünk is van egy ilyen gondoskodó atyánk, aki azt mondja, hogy add ide, add nekem, ne aggodalmaskodj. Tedd már le végre az én kezembe, és menj aludni, és nyugodj meg, és pihenj, és pihenj. Azért vagyok itt, add át nekem a gondodat, de tedd le hittel, ne úgy, hogy fogod a másik végét. Ha most az én menyem 5 percenként kirohangált volna a szobából, nyugodt lett volna abban, hogy én vigyázok az ő babájára. Nem lett volna nyugodt, de ő olyan biztos volt abban, hogy jó helyen van a gyerek. Ahogy mi biztosak lehetünk, ha átmerjük végre a szívünkből adni Istennek a gondunkat, és azt mondjuk, Uram, a tied, leteszem, és most elmegyek aludni. Megengedtek egy világi történetet, egy regényből hadd mondjak el nektek, nagyon kedves történetem. Az Ízek, imák, szerelmek című könyvet én olvastam, moziban nem láttam, a Julia Roberts játszotta a főszerepét, egy 30-40 körüli hölgyről szól, akinek válságban van a házassága. És ez a hölgy kétségek között van, hogy van Isten, vagy nincs Isten. Tehát erről szól igazából ez a mondat. Van valaki odafönn, vagy nincs valaki odafönn. És ilyen nagyon nagy veszekedés után, amit a férjével majdnem tetlegességig került a sor, beromegy a fürdőszobába, és 2-3 óráig zokog a földön, és azt mondja, hogy ha vagy Isten ott fönn, akkor mondd meg, elváljak, vagy ne váljak, mit csináljak, mondd meg, mit tegyek. És azt mondja, elcsöndesedett, és akkor hallott egy halk hangot. Liz, menj el aludni. És erre azt mondja a hölgy, hogy ha azt mondta volna, váljak el, nem hittem volna, hogy van Isten. Ha azt mondta volna, hogy ne váljak el, akkor se hittem volna benne.
De miután a legértelmesebb tanácsot adta egy átbőgött éjszaka után, hogy Liz, menj végre aludni. Azt hiszem, hogy van ott fönn valaki, aki gondot visel rólam, mert a legjobb tanácsot adta nekem. Bocsássatok meg ezért, én szerettem ezt a történetet, mert valakit meggyőzött arról, hogy nem mindig eget, földet, rengető dolgokat kell várnunk az Úrtól. Merjük rábízni, és menjünk aludni. Tegyük le a gondjainkat, a problémáinkat, a hegyet. Tegyük le az Úr elé, adjuk át neki. Itt áll, hogy itt vagyok. Te érted vagyok. Nagyon szeretlek. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta. Miért ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk? Azt mondja az ige. Drága testvérem, mit kérhetnénk tőle, ami ennél nagyobb? De ha mi nem engedjük el a problémánk végét, vagy meg akarjuk mondani Istennek, hogy hogy oldja azt meg, akkor nem adtuk át. Akkor nem adtuk át, akkor aggodalmaskodunk, és azt tudjuk, hogy az aggodalmaskodás rossz, az aggodalmaskodás ártalmas, ő itt van, rád vár, hogy átvegye tőled a gondjaidat, és ha most a szívedben úgy érzed, hogy az ige elvégezte ezt a munkát, képes vagy letenni, akkor egy megvallásba tegyük ezt meg valamennyien. Álljatok fel! Drága mennyei atyám, bocsáss meg nekem, hogy kételkedtem. Hogy féltem és aggodalmaskodtam. Tudom, hogy olyan Istennel, mint te, nincs kifogás az aggodalomra és a félelemre. Engedelmeskedem a te igédnek, én hozzád tartozom. Benned bízom. A te mindenható kezedben vagyok. Minden gondomat rád vetem. Minden félelmemet elengedem magamtól. Kérlek, te viselj gondot róla. Ettől kezdve a tiéd, és nem az enyém. Köszönöm, Uram. Ámen. Foglaljatok helyet. Egy dicséretet énekelünk, és közben megkérdezem, hogy van-e, aki először van ma köztünk, tegye föl a kezét, hogy én nem látom, van-e, lát-e valaki, aki először van köztünk. Bátran, nyugodtan, nem történik vele semmi, csak szeretnénk szeretetünket először, vagy köszöntünk az Úr Jézus szeretetével. Nyugodtan foglaljál helyet. Hiszem, hogy ami ma idehozott, azt meg fogod kapni, betölti az Úr a szükségedet. A Róma levélben azt mondja Isten igéje, hogy ha te szívedben hiszed, hogy Jézus Istennek fia és föltámadt a halálból, és a száddal megvallod, kimondod, üdvözülsz. Ezt mi egy imádságba tesszük meg minden alkalommal, és mindkettő dolognak működnie kell. Ott kell lenni a hitnek a szívedben, mert láttad, hit nélkül nem működik semmi Isten országába. Hit nélkül hiába mondod el, a szomszédeid ezt fogják mondani, milyen szép hangod van, de nem történik veled semmi. De ha a hit ott van a szívedben, akkor mondd el velünk együtt most ezt az imádságot, és akkor utána fogjuk a dicséretet énekelni. Kérem a gyülekezetet, álljon föl! Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért. Kérlek, Jézus, legyél az én Uram. Legyél az én megváltóm, legyél az én gyógyítóm. Megvallom, hogy Jézus az én életem ura. Jézus az én megváltóm, Jézus az én gyógyítóm. Jézus az én szabadítom. Én meg vagyok váltva. Jézus vére által. Örök életem van Krisztusban. Mert újjászülettem Krisztusban. Az ő szent vére megtisztított minden bűntől. És ez örökre szól. Köszönöm, Uram, az életemet. Köszönöm a megváltásomat. Köszönöm a gyógyulásomat. Köszönöm a szabadulásomat. Köszönöm, hogy minden szükségemet betöltöd. Tied minden dicsőség. És minden hála. Ámen. Dicsérjük az Urat!